A Kamassarok című műsor 2022. évi első adását hallják a kedves hallgatóink a két műsorvezetővel.
Rugovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán a mikrofonnál. Azt mondd meg nekem, hogy miért kérik a gyerekek azt, hogy ugyanazt a mesét meséljék el nekik a szüleik sokadszorra. Valahogy ez az indító kérdés. Aztán ennek segítségével majd egy kicsit felgöngyölítjük, hogy miről is volt szó az elmúlt alkalommal, de hát ezt a jelenséget vegyük szemügyre, ugye ez nem annyira kamaszkor, bár amikor én olvastam a gyerekeknek, ott is előfordult, hogy azért emlegették, vagy akár meghallgatták szívesen ugyanazt a történetet másodszor, harmadszorra is, de kisgyerekeknél azért azt hiszem, hogy ez gyakoribb, hogy ugyanazt a mesét szívesen meghallgatja sokszor.
Igen, az, hogy egy meséből egy részletet, vagy magát egy egész mesét nagyon szívesen hallgat újra egy gyerek, ez tényleg nagyon általános. Ugyanazért, amiért egy felnőtt egy zenét mondjuk örömmel hallgat újra, mert valami élményt ad neki. És talán az érdekes, hogy ez az élmény nem csak önmagában az élmény, hanem egy tanulás. Tehát számtalan készségünk úgy fejlődik, hogy valamilyen élményt szerzünk, és az valahogy benyomódik az idegrendszerünkbe, szinapszisnak nevezzük, de hogy ezeknek a megerősödésével fejlődik bennünk egy csomó készség. Ha például itt nagyon az elmúlt adásokban sok ilyen mesét említettünk, amilyen nagyon jó példa arra, hogy valami beépül annak a gyereknek, aki ezt végigéli, végighallgatja. Ilyen volt a Laci és az oroszlán, ahol Laci leküzdi a félelmét, amiért nagyon lényeges lehet egy kisgyereknek, aki úgy irracionálisan fél dolgoktól, hogy erre van esetleg egy megoldás, hogy ezt leküzdeni. És akkor újra szeretné hallani, és egyre inkább benyomódik az ő idegrendszerébe az, hogy hát le lehet ezt küzdeni. Ilyen az Oroszlán és a Kisegér című mese, aminek rengetegféle feldolgozása létezik. Pont ma délelőtt ránéztem, hogy hát rajzfilm változat is rengeteg van, én még a gyerekeimnek a diafilmet vetítettem rengetegszer, ott meg ugye a nagy élmény az, hogy az oroszlán nem tapossa el a kisegeret, és hát ennek következményeként a kisegér aztán megmenti őt, amikor csapdába esik. Sok példát hoztunk erre, hogy ezeket a gyerekek, hogy növekednek is újra és újra szeretnék élni, talán érdekes az, hogy ez egy örömhormonnal jár, hogy én ezt újra hallhatom. Tehát, hogy ez az újabb élmény, vagy ez a tanulási folyamat, ez egyszerűen örömmel is jár, nem véletlenül újra kérik, ők maguk is ezt a tanulást próbálnák elősegíteni. Az a példa jutott valahogy eszembe, hogyha az ember levest főz, és beledob egy fűszert, mondjuk sót, akkor ez lehet például a humor, akkor valahogy ez valami lenyomatot képez a gyerek idegrendszerébe, hogy humor. És hogyha ez az idővel, ahogy növekszik, egyre kevesebb megerősítést kap, akkor ez valahogy el tud belőle főni. Tehát, hogyha a szülő már a nagyobb gyerekére úgy tekint, hogy na most már ne nevetgéljünk, ne viccelődjünk, komoly dolgok vannak, tanulás, tessék neki ülni, most nem érünk erre rá, gyerünk tovább. Vagy valahogy elhal ez az ő életében, és nincs rengeteg újra megerősítő példa, amikor átéri azt, hogy a humor az nagyon fontos az ő életében, akkor ez úgy elfő a levesből. Lehet mondjuk más, hogy valami egyéb, például a tanulás, ugyanez a szülő nagyon rákoncentrál a tanulásra, hogy mindig azt az üzenetet adja, hogy a kötelességet teljesítése az nagyon fontos, minden más kevésbé fontos, akkor valahogy ez az íz, ez fog előbb-utóbb dominálni abba a levesbe. Vagyis, hogy annak a gyereknek az életében, ahogy a személyisége lassan kezd majd így összeállni, valahogy ezek így megerősödnek, ezek a készségek és ezek a jellegzetességek, és akkor eljuthatunk egy olyan felnőtthöz, akinek semmiféle humorérzéke nincsen. Bár azt mondjuk, hogy nincs humorérzéke, a csírája ott volt neki is valaha az életében, de azt tapasztaljuk, hogy nincs humora, mert nem növekedett, nem ápolgatták ezt a kis növényt, ami a készség benne, és nem cseperedett nagyobbá. Tehát, mint hogyha létrezhetne különböző ízű leves, szerint, hogy mi az, amit több impulzust kap, több ilyen lenyomatot, vagy több ingert kap az agy ezekre az élményekre. És hát, ahogy kérdezted a mesét, a mese ez egy zseniális lehetőség, hogy ilyen élményeken keresztül a gyerek fejlődjön a különböző készségeiben.
Tehát olyasmiről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor is, nem csak egy alkalommal, hanem most már több alkalommal is, hogy az érzelmek megmozgatása, élmények, azonosulás, és hogy ezzel tudunk valamiképpen közel férkőzni a kamaszhoz. Ha olyan tapasztalatokat szerez, ami pozitív élményekkel jár, akkor azokra újra szívesen visszagondol, vagy újra szívesen meghallgatja azokat a történeteket, és ezek a, hát az öröm érzet, tehát ennek akár az agyban megjelenő hormonális lenyomata is az, ami hozzájárul az ő fejlődéséhez, alakítja a gyorsan változó idegrendszerének a kapcsolatait. Ezeknek a fontosságáról volt szó, vagy arról, hogy ezen keresztül férkőzhetünk hozzá a kamasz gyermekhez.
Néha azt tapasztaljuk, hogy ezeket kevésbé tudjuk megfogni, ezeket az érzelmeket, hiszen világos, hogy erről többször volt már szó, hogy az értelmi nevelés, amit mondjuk az iskola is arra fektet hangsúlyt, az sokkal könnyebb megfogalmazni magyarázat és egyebek kapcsán, hogy hogyan fejlesszük az értelmünket, milyen gyakorlatokkal, különböző tantárgyakban, de hogy az érzelmekhez nehezebb hozzáférni. Ezek kicsit olyan tudatalattibb dolgok, de azt látjuk, hogy ezek is nevelést igényelnek. És szerintem ritka az, hogy ez a kettő szembesíthető egymással, de előfordulhat az, hogy a tudatunkból fakadó válasz mondjuk egy kérdésre az más egy kicsit, mint amit az érzelmeinken keresztül hoznánk meg mondjuk egy döntést, vagy egy választ egy kérdésre. Erre van szerintem egy ilyen jópofa története Uzsainé Pécsi Ritának, aki egy idős bácsit elmeséli, hogy hát már 8 óra előtt ott van az STK-ban, kéri, hogy a kezén a sebet kötözzék át, de hát sürgeti a nővérkét, mert neki nagyon-nagyon sietnie kell. De hát a bácsi elég idős már, úgyhogy feltűnik az, hogy neki miért ennyire sietős a dolga, és aztán lassan-lassan, amikor végül is hát tényleg előre veszik, hogy jó, hát neki akkor most nagyon sürgős, meg is kérdezi a nővérke, de hogy bácsi kérem, miért kell ennyire sietni? Hogy hova, hát biztos nyugdíjas tetszik lenni. Hát igen, de a feleségemhez sietek, aki itt a nem olyan messze lévő szociális intézetben van, ő már teljesen demens, igaziból engem se ismer föl, de hát viszem neki reggel mindig a reggeliét, megfésülöm, és hát együtt reggelizünk. Jó, de hát hogyha igaziból nem ismeri föl, meg azt se tudja, hogy mi történik körülött, akkor miért olyan sürgős? Nincsenek esetleg dolgozók, vagy nincs, aki őt ellássa. De nagyon jó az ellátás. De hát azt se tudja, hogy ki maga, nem? Hát igen, ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én viszont tudom, hogy ő ki. Itt az érzelmi nevelés, ami nyilván nagyon-nagyon fontos, csak kevésbé megfogható, az adja ezt a különlegesen szép választ arra, hogy neki ott kell lennie, mert a feleségével együtt fog reggelizni.
Hát mondjuk nem egészen ide tartozik, vagy nem ehhez a példának a szépségéhez fogható, de hogy az értelem meg az érzelem az nagyon sokszor ad ellentétes választ, az mondjuk kamasz gyerek esetében, különösen az ilyen szerelmi meg párkapcsolati kérdésekben világos, hogy hát abszolút nem tud érzelmileg éretten dönteni, vagy érzelmileg intelligensen. Belevág olyan párkapcsolatokba, amiben nem lenne helyén való, és még az eszével lehet, hogy tudja is ezt, viszont hát nagyon sokszor a nagyon végletes érzelmei határozzák meg. Tehát vannak esetek, amikor az értelmi és az érzelmi intelligencia az messze nem egy irányba mutat.
Még egy példa jutott itt eszembe, hogy szintén az én kamaszkoromnak az utolsó harmadában történt meg velem, hogy ketten voltunk az egyik testvéremmel külföldön, és valahogy leleveleztük, azt kiderült, hogy ő semmiféle ebédhez nem jut. Egy másik országban volt ő, Franciaországban, én Amerikában, és akkor emlékszem, hogy valahogy szerettem volna az együttérzésemet kifejezni. Hát nyilván szavakban is lehetett volna, de végül is azt találtam ki, hogy elküldtem neki az ebédjegyemet, talán egy-két hétig csak, tehát nem hosszan nagyon. De ez egy olyan meghatározó élményünk lett kettőnknek, hogy ennek semmi értelme nem volt, mert ő az én ebédjegyemmel nyilván nem tudott ebédelni, én meg akkor ugye csak nem ebédeltem, de ennek volt egy ilyen meghatározó érzelmi komponense, hogy hát az együttérzés az így volt kimaxolva, bár mondom, sokszor gondoltam rá, hogy ennek úgy igazán értelme nem volt.
Hát értelmileg nyilván nem, de ugyanakkor meg, hogyha csak elmagyaráztad volna neki, hogy hát te mennyire gondolsz rá, amikor épp ebédelsz, az valószínűleg érzelmileg kevesebb támaszt jelentett volna neki.
Sokszor van az, hogy valami magyarázat, amit az értelmünkkel átlátunk, ahogy te is mondtad az előbb, a szerelem is ilyen, hogy sokszor értelmileg mást választ adunk, mint amit az érzelmeink diktálnak. És azért több helyen elhangzik az is, hogy a hit is egy kicsit ilyen, hogy néha a kognitív sávban nem találunk annyira választ, valahol máshol kell keresnünk a választ bizonyos kérdésekre. Lehetséges, hogy ez is egy olyan készség, az Isten felé való nyitottságunk, mint ami a többi készséghez hasonlóan valahogy fejleszteni, növeszteni, elindítani kell, mint egy kis facsemetét, vagy valahogy bele kell kerülnie ennek az íznek a levesünkbe. Akár ha magadról el tudnád mondani, hogy szerinted benned mi nevelte fel ezt az Istenre való nyitottságot, vagy egyáltalán te hogy látod, hogy mi az, ami ezt fejlesztheti a diákokban, gyerekekben, kamaszokban? Ugye te hogy lehet ezeket a kapukat nyitogatni, milyen élményekkel, vagy milyen módon?
Mitől ember az ember? Ugye ezt szoktuk néha kérdezni, és a többek között az is a válasz, hogy van érzéke a szépre, a jóra, az igazra és az Istenre. Tehát ugye ez a négy dolog, mint egy ilyen alapvető meghatározó az ember számára, és hát ezek között ott van ez az Istenre való érzék, hát egyáltalán az összefüggésben van a belső lelki folyamatokkal, történésekkel kapcsolatos érzék. Ugye például a költészet és az irodalom is azért valahogy ide kapcsolódik, tehát ami ugye egy abszolút elképzelt vagy magunk által teremtett világ, de hát azért ott személyiségek vannak, történetek, élettörténetek, amikkel azonosulni tudunk, és ezek hát nem egy esetben nagyon valóságosak a számunkra, nem azért, mert képzelődünk, hanem mert fölépítjük ezt a világot, ezt a gondolatunkban lévő világot, és az ott lévő történések, meg a szereplők hát mondanak nekünk valamit. Néha többet mondanak, mint hogyha valóságosan léteznének. Tehát egymás mellett eléldeg élünk húsvér emberek, és nem sok benyomást keltünk esetleg egyik ember a másikban. Viszont hát biztos, hogy mindnyájunk életében vannak olyan könyvek, vagy regényhősök, akiktől tanultunk, akiktől épültünk, akiknek a világlátása, az élet szemlélete, a habitusa az, hát valahogy a részünké vált. Na most valamiképpen ezekre a belső történésekre, a belső dolgokra való érzék jellemző az emberre, és hát ebbe bele tartozik ez az Isten felé való érzék is. Hát mint ahogy említettük már a humorérzéket, tehát ugye ennek a csírája ott van, úgy érzem, az emberben, amit aztán vagy fejleszt a környezetünk, vagy elsorvad, kikopik belőlünk. Tehát sok minden, ami tényleg ilyen belső érzék, hát most akár a lelkiismeretet is mondhatnám, most vallásos meggyőződéstől függetlenül. A lelkiismeret is tud fejlődni, finomodni, vagy eltompulni. Mi az, ami fejleszti? Én mondjuk ugye abban a sajátos helyzetből kiindulva, vagy nagyon hosszú időt töltöttem egyházi iskola tanáraként, meg hát jelenleg is működöm ilyen minőségben is. Ugye azért persze fontosnak tartom azt, hogy egy gyereknek, vagy egy középiskolás diáknak hát nyújtsuk a hitnek az értelmi, a racionális megalapozását is. De azért ezzel együtt persze nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy a Isten iránti érzékünk szempontjából hát ugyanúgy, hogy az összes többinek az érzelmi hálónak a megmozdulása, a közös élmények, vagy egyéni belső történések átélése és tapasztalatszerzés, ezek nevelik ezt. Illetve hát, hogyha ezek nincsenek, hanem hát elfoglaljuk magunkat mindennel, ami ettől ugye eltávolít, akkor szépen lassan ez az érzék, ez elsorvad bennünk. Hát nyilván az én esetemben is ezek valahogy így voltak, de hát azt hiszem, hogy mindnyájunkéban. Tehát, hogy vannak személyek, akiknek hát valamiképpen a példája, vagy az egyénisége, hát egyszerűen egy vonzó személyiség, és rajta keresztül tulajdonképpen élményszerűvé válik a hitnek a magatartása is, illetve hát aztán természetesen mondjuk, hogyha valami egyházi jellegű vagy keresztény közösségbe tartozunk, akkor ott nyilván megvannak, ha megszerezzük az egyéni és a közösségi tapasztalatokat, élményeket, amelyek hát bevésődnek, ahogy ez erről szó volt az eddigiekben is, illetve hát persze valamiképpen mi magunk is kitesszük magunkat annak, hogy egyéni belső benyomások keletkezzenek. Hát most ez alatt bármifajta ilyen olyan egyéni tevékenységet vagy időtöltést értek, amit a lelki élet kategóriájába szoktunk sorolni. Legyen ez szentírás olvasás, vagy olyan olvasmány, ami most akár minket érdeklő hitbeli kérdések, vagy személyi példák, történetek, szentek élete akár. Olvasunk, vagy elmegyünk lelki gyakorlat, templom, szánunk időt valamiképpen erre az egyéni elmélyülésre. Hát ezek mind nevelik, vagy életben tartják bennünk ezt az Isten iránti nyitottságot. Viszont szerintem itt van az ideje, hogy egy kis zenét is hallgassunk. Milyen zeneszámot választottál a mai műsorra, és miért?
Ehhez a témához, amiről most beszéltél tulajdonképpen, meg a Isten felé való nyitottságunknak a csíráját megkeresni és azt nevelni, ehhez kapcsolódóan Csiszér László és Hanna énekét fogjuk hallgatni, az Oceans számát éneklik.
Meghívtál, hogy vízre lépjek, hogy nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem.
Tulajdonképpen mi fenyegeti legjobban a következő generációt, szerinted?
Az, hogy minden vágyunk úgy a semmiből teljesül, és hogy még előbb, mint hogy vágynának rá, Kopp Mária fogalmazza meg, ő orvos és pszichológus volt, hogy Európát nem a harmadik világháborútól, hanem a semmittevésben felnővő saját kontrollálatlan vágyaiknak oda vetett generációtól kell félteni. Most ez egy kicsit túl összetett ez a mondat, de én a saját mindennapjaiban tapasztalom azt, hogy egy osztállyal való közös létben minden évben egyre gyakrabban tapasztalom azt, hogy meg kell küzdeni azért mondjuk, hogy a gyerekek ne egyenek, ne igyanak. Ez ugyan nem tűnik nagy dolognak, mert ez mindig is egy ötlete a diáknak, hogy a pad alatt egyen. De én most azt látom, hogy ez egy sokkal egyértelműbb, tehát a kulacs mindenkinek kint van az asztalán. Nem tűnik egy nagy dolognak, hogy ő meghúzza azt az óra közben. Már egy ilyen kis pizzás tekercsnek a boncolgatása a pad alól, az nyilván egy jóval feltűnőbb dolog, de hogy önmagában valahogy sokkal kevésbé értik meg a gyerekek, hogy ezt most nem kell feltétlenül egy icipici szó miatt érzek, nem kell azonnal innom. Nyilván az is egy nevelési kérdés, hiszen minden diák szeret belebeszélni az órába, és ez nem egy mostani dolog, de valahogy, mintha ez sokkal szélesebb körben történne, hogy gátló nélkül, ha őnek van egy gondolata, azt azonnal szeretné közzétenni. És hogy kicsit az értetlenség nagyobb, lehet, hogy a jelenség ugyanaz, de valahogy kicsit nagyobb a gyerekek megdöbbenése, hogy miért ne ehetnék, miért ne ihatnék. Pont ma volt egyik angol órámom, a most már sokat szóra az óra közepén, ráadásul egy olyan órámnak a közepén, ami előtt 20 perc szünet van, amikor a gyerekek szabadon jönnek, mennek, nem ebédelnek, hogy ő akkor mosdóba szeretne menni. Nyilván vannak nagy hirtelen problémák, de itt nem erről beszélek, hanem arról, hogy eszébe jut, és ő menne. És hogy valahogy az az érzésem, hogy ez a vágyaknak a késleltetése, hogy ne azonnal történjen az, amire én vágyok, ez is egy készség. Valahogy ez egy olyan készség, amikor lemondok egy jó dologról azért, hogy egy még jobb dolog történjen velem. Szerintem ilyenek sokszor a játékok is, hogy akár kisebb gyerekeknél, hogy mondjuk bujócskáznak, és akkor hol vagy, Márti? Az itt vagyok, és jaj, de jó, megtaláltál, helyette inkább csöndbe marad, tehát lemond egy valamiről, azért, hogy aztán a maga a játék az nagyobb öröm legyen. Szóval én azt gondolom, hogy most kiemelt kérdésé válik egyre inkább az, hogy tudatosan értessük meg ezekkel a most felnövekvő generációkkal, hogy abból valami pozitív dolog fog születni, ha te tudod késleltetni egy picit az aktuális vágyadat, bármi legyen, apróság is.
Ugye ez az ivás dolog, ez megvan most ideologizálva, hogy ugye nagyon sokat kell mindenkinek inni, és erre minden oldalról biztatnak bennünket. De ezzel együtt én valahogy ezt érzem, vagy persze egybevág ezzel a tapasztalatom, hogy folyamatosan kell, hogy a szánkban legyen valami. Tehát, hogy valami íz, inger, az folyamatosan érjen minket, gyakorlatilag erről van szó, és hát valóban, ha már valami egy-két percig ez hiányzik, akkor unalmassá válik, tehát akkor valamit szájba kell venni. De hát azt, hogy bármit várjunk, ugye ez tényleg kiment a divatból, hát gyerekkorunkban még a sorbaállások azok általánosak voltak, meg hát aztán arról, hogy határokon vagy határon túl a legalapvetőbb élelmiszerekért mit álltak sorban. Hát arról persze hallottunk legendákat, vagy talán valamilyen módon tapasztalatot is szereztünk. Ugye ma ehhez képest nem bírjuk elviselni, hogyha nem azonnal ugrik az internet. Úgyhogy hát valamiképpen ez nagyon kiment, hogy kikopott az életünkből, hogy bármire is várakozzunk. Persze nem szeretjük az orvosi várólistákat. Biztos, hogy van, amikor ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy minden nagyon gyorsan elérhető a számunkra. De azért valamiképpen talán, mintha le is értékelne dolgokat. Tehát az, hogy valami után vágyakozni, tervezni, gyerek félretegye a zseppénzét, és gyűjtsön valamire, hát én nem is tudom, hogy vajon ez manapság ez ilyen van-e még, hogy egy gyerek mondjuk egy fényképezőgépre, vagy egy sporteszközre, vagy egy programra hát félretegyen pénzt, vagy várjon arra, hogy az akkor egyszer csak megvalósul. Vagy egyáltalán mit várnak a mai gyerekek?
Szerintem nagyon sokszor a szülő rontja ezt el. Tehát valószínűleg a gyerekek ugyanolyan anyagból vannak, és a szülő egész egyszerűen abban a pillanatban, hogy megteheti valamért, hogy talán az az érzés, hogy most valami nagyon jót akarok, hogy én nagyon jó szülő akarok lenni. Ez a téves eszmefuttatás viszi oda a szülőt, hogy most például szerintem a legkézenfekvőbb a születésnap és a karácsony ajándékozás, nincs messze tőlünk a karácsony. Ugye hányszor van az, hogy még nem is vágyik az összteleszkópos biciklire, hiszen épp csak járni tud, de már olyat kap, ami a szülő fejében a legvadabb, tudom, egy gyönyörűséget okozza, vagy ahogy a kütyük után fut a szülő. Hogy egyszerűen egy olyan spirálba, hogy minél jobbat kiszolgálva egy kicsit a gyereknek a közegét, vagy közösségét, hogy ott a jobb telefonjai vannak a többieknek, akkor jönnek az újabb kütyük, vagy jobb kütyük. Tehát néha azt látom, saját magunkon is tapasztalom, hogy nem egy nagy meglepetés, amire nagyon rég várt, hanem valami sokadikból még egy újabb, vagy egy kicsit jobb, amire tulajdonképpen hát tényleg őszintén tudjuk, hogy nincsen szükség. És akkor emelődnek a tétek, ez az, ami számomra néha nagyon ijesztő, hogy hát, hogy eljutunk oda, hogy valami kütyű, hát okostelefon, egyebek, ezt azért szerintem nagyon jó, hogyha karácsonyi fa alól 100%-ig kivesszük a okostelefon, mert ez így szerintem nem is karácsonyi ajándék, de aztán vannak, hogy akkor egy laptop, vagy egy jobb laptop, egészen addig, amíg már a kamaszkor vége felé levő gyerekek képesek kapni repülőjegyeket, pénzutalványokat, meg olyasmit, ami szerintem még külön elébe megy annak, amit nevelésileg nem is lenne jó megtenni. Mondjuk azt, hogy a szerelmével ő kettesben elutazhasson, ezt egy szülő egy ajándékkal lehetővé teszi, teljesen abszurd. Mert pont még a csak nem is jó ötlet, hogy szerintem egy szerelmes pár ketten utazgasson mondjuk 21 néhány évesen. Tehát, hogy emelődnek a tételek odáig, hogy már lakást is van, aki csak úgy vesz, vagy kocsit a gyerekének, és pontosan kimarad az a vágyakozás, vagy az a várás, vagy az a reménykedés, hogy majd egyszer lesz nekem, vagy majd egyszer erre lehetőségem lesz. Sokszor a szülő veszi el ezt az örömöt, vagy ezt a lehetőséget.
Igen, tehát itten rögtön két elv is érül. Az egyik az, hogy mindent a maga idejében, másik pedig az, hogy hát néha az is hozzátesz valaminek az értékéhez, hogy úgy vágytunk rá, meg megterveztük, esetleg tettünk is érte. Nekem a legextrémebb ilyen hallomásból ismert ajándék, hogy mit kapott egy gyerek 18. születésnapjára, hát ott nem lakást, kocsit, vagy órát, vagy telefont, vagy valamit, hanem egy kocsmát. És ez ráadásul egy bicskázós kocsma volt, úgyhogy a gyerek attól kezdve nem egyszer kellett menjen tanúskodni, hogy mi történt ott, és értelemszerűen nem a mi iskolánkba járt a gyerek, tehát az iskolai pályafutására is rányomta a bélyegét, de hát biztos, hogy mint bevételi forrás úgy gondolták a szülők, hogy mekkora ötlet, hogyha a gyerek 18 évesen már kocsma tulajdonos lesz, de hát lehetséges, hogy nem ezek a valódi életkornak megfelelő fejlesztő ajándékok. Hát Pilinszkinek ugye van egy olyan nagyon szép mondata, hogy vágyakozni arra, ami a miénk. vagy talán ő csak idézi Simone Weil-től, tehát, hogy néha azáltal lesz valami, amilyen igazán, hogy vágyakozunk rá, és hogyha nem vágyakoztunk rá, akkor lehet, hogy ott van, de nem örömet okoz, nem az álmainkat teljesíti be, hanem valamiképpen sokszor olyan kiégetté tesz a túl sok, vagy a túl nagy élmény, vagy a túl korán jött élmény, ami hát nem a életkornak megfelelő szakaszban, és hát nem a megfelelő rákészüléssel érkezett a gyerek életébe. Nagyjából ennyi fért a mai műsorunkba. Kedves hallgatóinknak ismét köszönjük a figyelmét, és két hét múlva újra jelentkezünk a Kamassalok következő műsorszámával, addig pedig elköszönnek a műsorvezetők.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Rokovics Milán.
Otthon a családban. Kamassarok. Bodó Mária műsorát hallották.